Hagedorn felállt. Sajnos el kell mennem, hogy barátaimat megkeressem. Legközelebb majd folytatjuk a beszélgetést. Az asszony kezét nyújtotta. Szeme fátyolosan tekintett Hagedornra. Kár, hogy már elmegy, kedves doktor. Igen, nagy bizalmom van önben. A fiú elsietett, és Schulzét kereste, hogy elpanaszolhassa bánatát. Schulzét kereste, de Kesselhútot találta. Talán a szobájában van, mondta Kesselhút. Fölmentek tehát az 5. emeletre, kopogtak. Mivel senki nem felelt, lenyomták a kilincset. Az ajtó nem volt bezárva. Beléptek. A szoba üres volt. Ki lakik itt? Kérdezte Kesselhút. Schulze, felelt a fiatalember. Illetve lakásról persze szó sem lehet. Ez a hálóhelye. Csak késő este jön ide, fölveszi a kabátját, fölhúzza a piros sapkát, és lefekszik az ágyba. Kesselhút hallgatott. Nem bírta felfogni. No, induljunk, tanácsolta Hagedorn. Mindjárt jövök én is, mondta a másik, de ez a szoba érdekel. Mikor Hagedorn elment, Kesselhút takarítani kezdett. Az útikosár nyitva állt a padlón, benne földultan feküdt a fehér nemű. A kabát az ágyon hevert, nyakkendők, manzsetták és harisnyák voltak az asztalon. A kancsóban és a mosdóban nem volt friss víz. Johann szemei könnyesek lettek. 20 perc alatt rend volt. Az inas elegáns kabátjából egy tárcát húzott elő, és 3 szivart és egy doboz gyufát helyezett az asztalra. Aztán leszaladt a lépcsőn, átkutatta táskáit és szekrényeit, és a cseléd lépcsőn settenkedve visszatért a padlásszobába. Egy hamutartót, teveszőrtakarót, frottírtörölközőt, egy melegítő gumipalackot, egy fenyőágakkal megrakott vázát és 3 almát cipelt magával. Mikor elhelyezte a különböző adományokat, vizsgálódva körülnézett, néhány jegyzetet csinált kis könyvébe, és a hátsó lépcsőn megint visszatért, előkelően berendezett szobájába. Hagedorn, miután végigkutatta az írószobát, a játéktermet, a bárt, a könyvtárt és a kuglizót, tanácstalan volt. A szálloda, mintha kihalt volna. A vendégek még a hegyek közt jártak. Kiment a halba, megkérdezte a portást, hogy nem sejti-e, hol lehet Schulze úr. Kin van a jégpályán, mondta Polter bácsi. A ház mögött. Fiatalember kiment a szállodából. A nap lemenőben volt. Már csak a legmagasabb hegycsúcsok fénylettek. A jégpálya a teniszpálya helyén volt. Senki sem korcsolyázott. A jégen magas hótakaró feküdt. A pálya másik szélén 2 ember haladt. Hagedorn hallotta beszédüket és nevetésüket. Megkerülte a magas drótkerítést, mikor közelért hozzájuk, oda kiáltott. Bocsánatot kérek, nem láttak egy magas idősebb urat, aki korcsolyázni akart? Az egyik munkás hangosan visszakiabált. De igen, kedves, a magas idősebb úr havatlapától. Schulze, kiáltott Hagedorn. Igazán maga az. Úgy látszik, az agyában kiégett egy biztosíték. Szó sincs róla, felelt vidámon Schulze. Csak egyensúlyozó torna gyakorlatokat végzek. Rajta volt a piros sapka, a fekete fülvédő, a vastag kötött kesztyű és 2 pár érmelegítő. A portás beosztott, mint technikai segédmunkást. Hagedorn óvatosan lépkedett a lesöpört jégpályán, és igyekezett elérni a 2 férfit. Schulze megrázta a kezét. De hisz ez lehetetlen, mondta a fiatalember zavartan. Micsoda szemtelenség! A szállodának van elég alkalmazottja! Szepp a kertész és a síszertár felügyelője tenyerébe köpött, tovább lapátolt, és így szólt. Persze, hogy vannak eleged, ez valami szeszély lehet. Alig hinné, mondta Schulze, a portás vigyáz az egészségemre. Azonnal velem jön, mondta Hagedorn. Úgy felpofozom azt a fickót, hogy csillagokat fog látni. Kedves barátom, mondta Schulze, még egyszer kérem, ne avatkozzék bele a dolgaimba. Van itt még egy lapát? Kérdezte a fiatalember. Hogy ne lenne, mondta Szepp. De a fél pályát már lesöpörtük, a többit pedig elvégzem egyedül is. Menjen uzsonnázni, Schulze úr! Nagyon útjában voltam, kérdezte félénken az öreg úr. Szepp nevetett. Hát bizony, nem nagy mester a lapátolásban. Schulze nevetett. Barátságosan elbúcsúzott, néhány pénzdarabot nyomott a hegylakó kezébe, a kerítéshez támasztotta szerszámát, és a parkon keresztül Hagedornnal visszatért a szállodába. Holnap korcsolyázni fogok, mondta. Lehet ugyan, hogy már nem is tudok. Kár, hogy itt nincs melegedő. A korcsolyázásban mindig ez volt a legszebb. Engem nagyon bosszant ez a dolog, vallotta be Hagedorn. Ha most nem fog lármát csapni, akkor legkésőbb holnap után a lépcsőt súroltatják magával. Tegyen panaszt az igazgatónál. Hiszen az igazgató is benne van az egész dologban. Ki akarnak piszkálni innen? Nagyon érdekesnek találom ezt. Schulze belekarolt a fiatalemberbe. Ezt határozottan a fejembe vettem. Ne morogjon! Talán később megérti majd. Alig hiszem, felelte Hagedorn. Maga nagyon türelmes. Ezért nem is vitte semmire az életben. A másik mosolygott. Biztosan így van. De hiába nem lett mindenki albán trónörökös. Nevetett. Most mesélje el szerelmi kalandját. Mit akart a fekete delnő, aki kijött a teraszra, hogy őrködjön álmai fölött? Mallebréni a neve, és azt akarja, hogy okvetlenül én mentsem meg. Azokhoz az asszonyokhoz tartozik ugyanis, akik mindig annak a férfinak a színvonalán élnek, aki beszerelmesek. Ennek folytán már olyan felületes lett, hogy most minden áron szabadulni szeretne önmagától. Ehhez a gyógyuláshoz sürgős szüksége van egy művelt, magas, szellemi fokon álló úriemberre. És ez vagyok én. Ó, maga szegény, mondta Schulze. Legalább ne volna olyan csinos a nő. No, és mi van a brémeni szőkével? Azt is meg kell menteni? Nem, Kaspariusnénak sokkal egyszerűbb a módszere. Azt mondja, mind a ketten fiatalok vagyunk, semmi dolgunk nincs, és vétek lenne, ha megtagadnánk egymástól bármit is. Már tegnap este meg akarta nézni a sziámi macskákat. Vigyázat, vigyázat, mondta Schulze. Melyikük tetszik jobban? Nagyon esetlen vagyok én az ilyen flörthöz. És ilyen is óhajtok maradni. Nem érdekelnek már azok az élmények, amelyek miatt utólag bosszankodik az ember. Másrészt, ha egy asszony valamit a fejébe vesz, azt rendszerint keresztül is viszi. Mondja, Schulze, nem vigyázna rám egy kicsit? Mint egy anya, jelentette ki a másik ünnepélyesen. Nem tűröm, hogy a gonosz asszonyok bántsák magát. Hálásan köszönöm, mondta Hagedorn. Jutalmul most megkínál a szalonnyában egy pohár konyakkal. A hólapátolástól megszomjazik az ember, különben is. Üdvözölni kell a három kismacskát. Hogy érzik magukat? Már érdeklődtek maga után, mondta a fiatal ember. Ez alatt az állítólagos hajózási vállalat tulajdonosa Kesselhut szobájában ült, és egy elkeseredett levelet fogalmazott. Ezt írta. Kedves Hildegard kisasszony, ez egyszer megint korai volt az örömöm. Azt hittem, hogy többé-kevésbé minden jól és szép rendben van. De mikor ma délután Hagedorn doktorral a tanácsos urat kerestük, sehol sem találtuk meg. Hagedornnak persze sejtelme sincs, hogy kicsoda Schulze úr. Szobájában is kerestük a tanácsos urat, és ez a szoba valóban a legszörnyűségesebb, amit képzelni lehet. Az ötödik emeleten fekszik, csak ferde falai vannak. Tulajdonképpen nem is szoba, hanem közönséges lomtár egy ágyjal. Nincs benne kályha, egyáltalán semmi sincs benne. Az ember feje beleütközik az ablakba. A hó becsöpög és kis jégcsapokká fagy. Szekrény nincs. A fehér nemű az asztalon fekszik, még abban a kosárban, amelyet már ismer a kisasszony. Azonnal elájulna, ha meglátna ezt a jéghideg, nyomorúságos odót. Kunkelnéről nem is beszélek. Persze azonnal kitakarítottam, szivart és almát raktam az asztalra. Azon kívül egy vázát vittem fel fenyőágakkal, dísznek. Holnap veszek egy villanykáját a faluban, remélem fogok kapni, majd valahogy becsempészem a szobába. Kapcsoló van? Ma nem vett észre senki, még szerencse, mert a tanácsos úr nem akarja, hogy felmenjek, mert gazdag embernek kell lennem. És ne vegyem tudomásul, hogy ő hogyan lakik. Ő ugyanis